Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, mert feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 350. dicséretünk első versét, a 350. dicséretünk első versszakát, amely így kezdődik: feltámadt a mi életünk. Gyülekezet foglalja a helyét, és dicsérjük tovább Istenünket a 349. dicséretünk mindegyik versével, a 349. dicséretünkkel, amelynek első verse így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. a mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található János evangélium a 20. részében, az első 10 versben a következőképpen. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Foglaljuk el helyünket, és így fohászkodjunk a mi Urunkhoz. Mennyei édesatyánk, méltó vagy arra, hogy a te dolgaidat teljes erőnk szerint dicsérjük és hirdessük a gyülekezetben. Bizony nagyok és csodálatosak a te dolgaid, és igen méltók, hogy azokról minden ember szíve szerint tudakozódjék. Azokban a teljes igazságot találjuk, de a mieinkben csak örök kárhozatot. A te cselekedeteid mind dicséret és nagyságos dolgok. Valamit te cselekszel, azok mind dicséretesek és nagy dolgok, de a mi dolgaink mind hiába valók. A tieid igazak, hívek és erősek, de a mieink családok bizonytalanok és elmúlandók. Kérünk azért téged, kegyelmes Isten, ki a te jó akaratodból és irgalmasságodból emlékezett szereztél mindeneknek, akik téged félnek, és életadó ételül adtad nekik a te szent ígéret és sákramentumaidat, hogy mutasd meg nekünk is a te cselekedeteidnek erejét, hogy ami felőlünk való szövetséget kötéséről mindenkor megemlékezzünk, és azt a megváltást, amelyet nekünk a te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak vérehullásával szereztél, és a feltámadásnak örömét, melyen nekünk reménységet adtál az örök életre, ne csak testünkben, hanem lelkünkben is érezzük, és a te szentséges és rettenetes nevedet mindenkoron igaz isteni félelemmel tisztelhessük és becsülhessük. Tégy minket bölcsekké és eszesekké, hogy téged ismerjünk, mindenkoron te benned legyen bizodalmunk és reménységünk. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 174. dicséretünket, a 174. dicséretünket, amely így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, írva található János evangélium a 20. részében, a 19-től a 23-ig terjedő versekig a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, húsvéttal új időszámítás vette kezdetét. Többé már nem a szombat lesz az ünnep napja, többé már nem kell elveszni a szombati törvények átláthatatlan, aprólékos, mindenre kiterjedő paragrafusaiban, mert a hétnek első napján valami sokkal nagyobb, sokkal csodálatosabb és emberi értelemmel fel nem fogható esemény történt. Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Ezért, amikor most különösen is ünnepet szentelünk Krisztus feltámadásának, jó, ha tudjuk, hogy húsvét vasárnap óta minden keresztjén, minden vasárnap a meghalt, de feltámadott Úrra emlékezik. Hiszen éppen azért gyűlhetünk össze vasárnaponként, mert Krisztus nem maradt a sírban, hanem feltámadt. Erről beszél János apostol is, amikor felolvasott textusunkban azt olvashatjuk, hogy a hétnek első napján. Milyen jó lenne, ha minden hetet ezzel a reménységgel és ezzel a tudattal tudnánk kezdeni, hogy nekünk olyan Urunk van, aki nem csak az életnek, hanem a halálnak is Ura. Csak hogy a tanítványok egészen másképp látják ezt a húsvétot. Ha még pontosabban akarnék fogalmazni, akkor úgy is mondhatnám, hogy ők még nem látták meg, hogy pontosan mi is történt húsvétkor. Nem látták, mert félve és rettegve bezárt ajtók mögött vannak egy házban. De legalább egy házban vannak. Legalább egy közösséget alkotnak. A tanítványok közössége kifejezés nem a szűk tanítványi körre utal, hanem egy sokkal szélesebb körre. Ők voltak, akik együtt vállalták Jézus követését még életében, akkor is, amikor olyan sokan elfordultak tőle, és együtt vannak most is, amikor látszólag mindennek vége. Igaz, hogy nincsen mindenki ott, hiszen Tamásról azt olvassuk később, hogy nem volt jelen, Péterről sem tudjuk igazában, hogy mi is történt vele azután, hogy megtagadta Krisztust, de sokan együtt vannak. Nem mutogatnak egymásra, hogy te miért menekültél el, amikor láttad, hogy a mestert keresztre feszítik. Nem kezdenek el egymástól elkülönülni, kis csoportokat alkotni, információkat kiadni egymásról, a másikról, hanem bajok és félelmek között is kitartanak és összetartanak. Milyen szomorú látni azt, hogy mai tanítványok, egyházunk, egyházközségeink tagjai sokszor nem ilyen lelkülettel vannak együtt. Sokszor éppen úgy látszik, egy kis szójátékkal élve, mintha nem egyházban lennének, és élnének a híveink, gyülekezeteink. Nincsen összefogás, együttgondolkodás. Mindenki csak hangoztatja, hogy mit és hogyan kellene csinálni, és aztán, amikor a tettekre kerül a sor, akkor hirtelen mindenki eltűnik, vagy alig maradnak páran. Mert beszélni azt sokan sokféle módon is tudnak, de cselekedni azt annál kevesebben. Ezért van aztán, hogy sok helyen fiataljaink más gyülekezetekbe mennek, vagy éppen szektába, és csodálkozunk, ha a templomaik padjai sokszor konganak az ürességtől. Éppen ezért nem mindegy, hogy mi van a közösséggel, hogy hogyan is állunk egymással az Úr előtt. A tanítványok tehát bezárt ajtók mögött félve és rettegve várakoznak. Ám egyszerre valami különleges dolog történik. Jézus teljesen váratlanul megjelenik a tanítványok között, és megáll a középen. Sokan teszik fel a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy Jézus a bezárt ajtók ellenére megjelenik a középen? Nem gondolom, hogy erre különösebben magyarázatot kellene keresni, hiszen János evangélista is meghagyja ezt az eseményt csodának, természetfelettinek, és nem akar rá racionális magyarázatot adni. Mert nem az a nagyobb csoda, hogy Jézus megjelent a középen, hanem az, hogy a kővel lezárt sírból feltámadt. Nem az a kérdés, hogy hogyan, hanem sokkal inkább az, hogy miért. Jézus megjelenik a középen és megáll. Egyes magyarázók szerint ez a jelenet a keresztény istentisztelet ősképe. Hiszen ma is csak ott van igazi istentisztelet, ahol Jézus van a középen, ahol csak rá figyelnek és tőle várnak útmutatást. Jézus megállt a középen és így szólt hozzájuk: békesség néktek! Jézus nem tesz mást, mint hogy ezt a maroknyi félő és rettegő tanítványi sereget kimozdítja állapotukból. A kor szokása szerint üdvözli a ház lakóit, csak hogy egészen más ez a békesség kívánás. Hiszen Jézus úgy mondja ezt szavakat, hogy ő már a menny lakója. Ő már fent járt az atyánál, ő már elvégezte a rábízott küldetést, és most ezt a békességet akarja a tanítványoknak is adni. Nem földi békességet, hanem mennyei békességet. Nem ideig valót, hanem örökké valót. Békesség néktek! Én hoztam el nektek az igazi békességet, mert én békéltettem meg atyámat az én egyszeri és tökéletes áldozatommal. Értitek-e már, hogy miért kellett nekem mindezeket elszenvednem? Éppen azért, hogy ezt a békességet hozzam a mennyből, és ezt a békességet adjam most nektek is. Amikor annyi békétlenség, amikor annyi indulat vesz körül bennünket nap, mint nap a világban, jusson eszünkbe, hogy Jézus békességet hozott, az ő békességét, a menny békességét. De vajon tudunk-e így élni, ilyen lelkülettel? Vagy csak állandóan szajkózunk, hogy áldás, békesség, de közben az egészhez semmi közünk? Jézus a húsvét reggel békességével, erejével megy, húsvét este a kétségbeesés és reménytelenség helyére. De nem csak békességet hoz, hanem megmutatja jövetelének célját is. Megmutatja a sebhelyeket a kezein és az oldalán, és a tanítványok felismerik mesterüket, és öröm járja át őket, mert látják az Urat, látják azt, akit nem sokkal ezelőtt elveszítettek. Megértik a titkot, amit azelőtt nem értettek, hogy neki fel is kellett támadnia. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Jézus sebeit, azaz nagypénteki szenvedését, megfeszítését csak a feltámadás fényében lehet megérteni. De a feltámadás reménysége visszafelé is világít, rávilágít a megdicsőült Úr szenvedésének és halálának titkára. A kettő elválaszthatatlan és szétválaszthatatlan. Aki nem éli át, aki nem rendül meg Krisztus halálán, az soha nem fog tudni örvendezni azon, hogy Jézus feltámadt. Aki pedig nem hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból, miként hinné el, hogy őt keresztre feszítették? Eszembe jut egy szomorú történet, amikor egy lelkész odalép egy presbiteréhez, és megkérdezi tőle, hogy miért nem vett úrvacsorát, és miért nem vett soha úrvacsorát, amióta ő itt lelkész. Presbiter válasza ez volt: tudja, nagytiszteletű úr, én valahogy nem tudok hinni a feltámadásban. De testvéreim, ha Jézus csak keresztre feszítették volna, azzal még nem teljesítette volna atya akaratát. Mert éppen abban mutatkozott meg hatalma és dicsősége, hogy Isten feltámasztotta a halálból, hogy ezáltal győzedelmeskedjen a bűn és a halál felett. Éppen ezért ennyire fontos kérdés, hogy hogyan is állunk mi húsvéttal, egyénileg is, és közösségileg is. Ezen áll vagy esik minden. Aki viszont felismeri a megcsúfolt, kigúnyolt, megfeszített, de feltámadott Jézusban a Krisztust, az fog tudni örvendezni és békességet nyerni tőle. Csak az fogja tudni őszinte szívvel és hittel kimondani, hogy ő az Úr. Csak az fog tudni őszinte szívvel örülni, hogy az Urat látta, az Urat ismerte fel. Jézus sebeinek megmutatásával azonban azt is üzeni a tanítványoknak és nekünk is, hogy ne féljetek, mert íme élek. Mert íme beteljesedett mindaz, amit háromszor is megmondtam nektek, tudnélik, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Ezért mondja még egyszer, mint egy nyomatékosítva is Jézus, békesség néktek. Ne féljetek, ne rettegjetek, hanem örüljetek, mert a legnagyobb ellenségetek a halál eltöröltetett. Amikor szeretnénk sírjánál kell megállnunk, vajon a fájdalmon és a gyászon át eszünkbe jutnak-e Jézus szavai? Eszünkbe jut-e az, hogy bár most elveszítettünk egy számunkra nagyon fontos embert, de húsvéti reménységünk éppen az, hogy csak a földi létet fejezte be, csak a földi létet, mert van egy mennyei folytatása. És majd ama napon, amikor nekünk is itt kell hagyni földi sátorházunkat, hisszük-e azt, amit egyik úrvacsorai kérdésünk így fogalmaz meg, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Ez húsvét igazi üzenete. Ez húsvét igazi titka. Csak hogy itt nem áll meg a történet, mert nem elég az, ha felismertük az Urat, hanem erről a csodáról másoknak is beszélnünk kell. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Érdemes megfigyelnünk az igeidőket. Ahogyan elküldött az Atya, azaz itt már egy befejezett eseményről van szó. De így folytatódik, én is elküldelek titeket. Vagyis Jézus tanítványainak küldetése soha nem fejeződik be, mert az evangélium hirdetésének eseménye mozgásba hoz, eseményre indít, ehhez pedig emberek kellenek, olyan emberek, akik találkoztak Jézussal, és ennek a találkozásnak az élménye indítja őket mások megszólítására. Ám az, hogy ő küld, több dolgot is rejt magában. Egyrészt biztonságot ad, hiszen ő nem csak elküld, hanem ebben a küldésben, küldetésben végig velünk is marad. És nem csak velünk marad, hanem azt is megmutatja, hogy mit és mikor és hogyan kell mondanunk. Másrészt jó, ha tudjuk és nem áltatjuk magunkat, hogy az ő küldetése veszélyeket is rejt magában. Abban a kifejezésben, hogy ahogy engem, én is úgy titeket, azt is előre vetíti Jézus, hogy ez nem lesz könnyű küldetés. Amiként őt megvetették és kigúnyolták, úgy vethetnek meg és gúnyolhatnak ki bennünket. Úgy nézhetnek le és nevethetnek ki bennünket. Talán mi is éltünk át ilyen helyzeteket? Talán minket is naponta aláznak meg akár még az egyházban is, mert kimerünk állni hitünk mellett, Krisztus ügye mellett, az evangélium mellett? Vagy mert merünk szólni, cselekedni, merünk megkérdőjelezni dolgokat, változtatni régi és rossz szokásokon, beidegződéseken? Vagy csak azért, mert szeretnénk, ha az igen, igen lenne, és a nem pedig nem? Ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondta, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Jézus azonban nem csak elküldi az ő tanítványait, hanem erőt is ad hozzá, méghozzá a Szentlélek erejét. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Az itt szereplő görög szó megegyezik azzal a kifejezéssel, amit az ember teremtésénél olvasunk, amikor Isten a maga lelkét leheli az emberbe. Illetve Ezékiel próféta könyvének a 37. fejezetében, amikor a próféta egy mezőt lát, ahol kiszáradt csontok hevernek, de Isten lelke által új életre kelnek. Tehát itt Jézus ugyanazzal a teremtői aktussal cselekszik, mint egykoron az Atya tette, amikor életet adott az embernek, vagy amikor lelke által a holt csontokat megelevenítette. Ez a csoda ment végbe húsvétkor, és ez a csoda mehet végbe a mi életünkben is, ha hiszünk benne. Igen, Isten a maga lelkéből ad, amely megelevenít, amely megbátorít, amely bizonságtevővé tesz, amely erőt ad, amely új emberré tesz. Azt érezzük, hogy János apostol szinte egybe mossa húsvét és pünkös titkát, hiszen azokból a tanítványokból, akik felismerték, hogy ő a Krisztus, gyülekezetet, egyházat alkot akkor, amikor Jézus rájuk lehel és azt mondja, vegyetek szent lelket. De egyben arra is rámutat az apostol, hogy ez az egyház legminimálisabb, de egyben legmaximálisabb feltétele is. Mert ahol felismerik a Krisztust, ahol erőket vesznek a Szentlélek erejét, csak ott lesz élő eleven húsvéti gyülekezet. Ahol azonban ezek a feltételek nem teljesülnek, ott nem beszélhetünk másról, csak egy kedves társaságról, egy klubról, de semmiképpen sem gyülekezetről. Jézus eljött, békességet hirdetett, elküldött, erőt adott hozzá a tanítványoknak. Most már csak egyetlen dolog maradt hátra, hogy pontosan miért is küldte el, hogy milyen feladatot is adott tanítványainak, és így ezáltal nekünk is. Azt mondja Jézus, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Nem kisebb feladatot bízott ránk, mint hogy mi is azt a békességet adjuk tovább, amit Jézustól nyertünk, a bűnbocsánat békességét. Ez egyben azonban hihetetlen nagy felelősség is, mert lehet a bocsánatot megtagadni is. Lehet a bocsánatot nem elfogadni is. Csak hogy akkor nem lesz békesség. Akkor hiába való minden. Ez a feladat, ez a szolgálat azonban mindenkié. Nem privilégizált, nem csak egy szakrális kasznak a tiszte, hanem a te és az én feladatom is. Békességet hirdetni. Húsvét békességét. Íme látjátok, az Úrnak asztala megterítetett. A szent jegyek emlékeztetnek bennünket nagypéntekre Jézus értünk megtöretett testére és kiontott vérére. Amikor majd ide járulsz, hogy magadhoz vedd a kenyeret és a bort, jusson eszedbe, hogy Jézus nem mást ajánl fel neked, mint az ő békességét, az ő bocsánatát. Hisszük, hogy most is itt áll a középen, a kegyelem trónusánál, és mindannyiunknak halkan és szeliden azt mondja, békesség néktek. A kérdés csak az, hogy kell-e nekünk a feltámadott Krisztus békessége. Készek vagyunk-e elfogadni, mások felé is hirdetni és továbbadni? Bárhogyan is döntünk, Jézus akkor is jön, váratlanul megáll a középen és azt mondja, békesség néktek. Amen. Énekkel feleljünk az ige hirdetésre, és a 185. dicséretünket énekeljük, a 185. dicséretünket, amely így kezdődik, Krisztus feltámadott. Thank you.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szabadat. Íme az ajtó előtt állok, és szörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja a levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Cselekedjük most mi is ezt, maradjunk néhány pillanatig csöndben, és a csöndben engedjük, hogy Isten szent lelke rámutathasson mind arra, amivel vétkeztünk ellene, embertársaink ellen. S valljuk meg ezt magunkban, imádságban neki. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy még mi is olyan szívesen kihúznánk magunkat, mint ahogy tette az a farizeus, akiről Jézus Krisztus beszélt, ott a templomban, amikor megálltott, imádkozott, de az imádsága igazából arról szólt, hogy ő mit cselekedett, ő milyen. Mi is olyan szívesen hivatkozunk az úgynevezett jó cselekedeteinkre, az érdemeinkre. Olyan nehezen tudjuk elhinni azt, elfogadni azt, hogy ezekkel hiába is megyünk hozzád, ezeket hiába is emlegetjük. Mert bocsánat és kegyelem egyedül csak Jézus Krisztus váltsághaláláért, az ő áldozatáért, az ő érdeméért van. Ezért hát segíts nekünk, Urunk, hogy hadd tudjunk mi is olyan alázattal és olyan önismerettel imádkozni, mint ahogy az a másik ember ott a templomban: Istenem, könyörülj rajtam bűnösen. Ámen. Bűnvallásunk után valljuk meg közösen hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogadott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentléleknek, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelméből, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, jöjjetek ide a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, utána a belső oldalon, végül pedig az oldalsó részben ülő testvérek. Úrvacsora közben, akik a helyükön vannak, énekeljük együtt a 457. dicséretünket, majd pedig, hogyha ennek a végére értünk, akkor az utána következő énekeket folyamatosan. Thank you. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből most mi is. Meghajtva fejünket, magasztaljuk Urunkat a kapott áldásokért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, kint a madarak is az énekükkel téged dicsőítenek. Téged a Teremtőt. Szeretnénk mi is most szívből jövően magasztalni téged, hiszen mi nem csak úgy ismerhetünk, mint Teremtő Istenünket, hanem úgy is, mint Szabadító Urunkat, aki Jézus Krisztusban eljöttél ide erre a földre, aki lehetővé tette számunkra azt, hogy Jézus Krisztus által, mint úton, hozzád eljuthassunk, veled élő közösségbe kerülhessünk. Köszönjük, hogy mi már arra is rácsodálkozhatunk, hogy megszentelő, megerősítő Isten is vagy. Hogy adtad nekünk azt a nagyon csodálatos lehetőséget, hogy befogadva lelkedet Jézus Krisztust a szívünkbe, mi egyre inkább hozzá hasonlóvá válhatunk. Köszönjük, hogy a te lelked új életre tud bennünket is feltámasztani. Köszönjük, hogy most a feltámadás ünnepén mindennek örvendezhetünk. Örvendezhetünk annak, hogy Jézus Krisztus feltámadása ezt is jelenti számunkra, hogy most itt földi életünk során is feltámadhatunk új életre, elnyerve bűnbocsánatodat, megkaphatjuk az örök élet ajándékát. Köszönjük neked, hogy azt is jelenti számunkra Jézus feltámadása, hogy amikor majd a testünk is feltámad, amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor is veled lehetünk. Az örökké valóságot is ott a mennyben veled tölthetjük, hogy ott lehetünk Jézus Krisztusért a téged magasztaló fehér ruhások seregében. Köszönjük mindezt, Urunk! Köszönjük, hogy most az úrvacsora jegyei által is ezekben erősítettél bennünket. Abban, hogy Jézus Krisztus valóban élő Úr. Szent Lelke által ma is jelen van, munkálkodik, s ahol kérik, ahol hívják őt, ott új életet teremt. Ott megújít, meggyógyít kapcsolatokat, meggyógyít szíveket, ott elűzi a félelmeket, a reménytelenség helyére reménységet ad, a békétlenségből békesség lesz. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt is. Segíts nekünk, hogy valóban a szívünkben a te békességeddel mehessünk el innen, és mindenhol így lehessünk a te követeid. Áld meg számunkra, így még kérünk, az ünnep hátra lévő részét, s könyörülj meg rajtunk hétköznapjainkban is. Hadd látszódhasson meg annak az öröme, amelyet mi tőled kapunk, és ennek az új életnek minden gyümölcse, hadd édesíthesse meg azok életét is, akikkel együtt leszünk, együtt vagyunk. Kérünk, hogy kegyelmeddel így maradj velünk a továbbiakban is. Tekints betegeinkre is, az egyedül lévőkre, a szomorú szívűekre, a könnyes szeműekre, gyógyítsd őket is, vigasztald őket is. Kérünk téged, könyörülj meg egész egyházunkon, népünkön, vezetőinken. Urunk Istenünk, te vagy az, aki igazi fordulatot adhatsz nekünk. Hozzád fohászkodunk. Hallgass meg bennünket, kérünk, akaratod szerint. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg, amit vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenekelőtt sok szeretettel köszöntöm közöttünk a mai napon is ünnep második napján is legátusunkat, Szetei Szabolcsot, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 5. éves hallgatója. Köszönjük szépen ezt a mai szolgálatot is, és minden további szolgálatára, életére, családjára. Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk. A testvéreket sok szeretettel hívjuk a hét további alkalmaira is, amelyek a következőképpen alakulnak. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Ugyancsak szerdán kerül sor másik gyülekezeti alkalmunkra is, amely az első lesz így a maga nemében, méghozzá baba-mama kör indul. Ennek az első alkalma lesz. Most is kérem azt, hogy adjuk tovább ismerőseink körében ennek a lehetőségét, hogy lehet a kisbabával eljönni ide, egy délelőttet eltölteni, és lehet közben Istenre figyelni, és engedni, hogy ő vezessen, segítsen bennünket. Tehát ez is szerdán lesz 9 órai kezdettel. Sütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 3:30 órától konfirmációs óránk lesz, este 7 órától pedig ifjúsági bibliaóra, illetve bibliakört tartunk még. A mostani hétvége, amelyik következik, az kicsit rendhagyó lesz itt számunkra a gyülekezetben, ugyanis vendégeket várunk, a pápai református teológiáról érkezik a gyülekezetünkbe 9 teológus, illetve egy tanáruk vasárnapra. Szombaton délután, kora délután érkeznek meg. Hogyha jó időnk lesz, akkor szeretnénk kirándulni velük. Erre a kirándulásra a gyülekezet tagjait is hívjuk és várjuk, ami azt jelenti, hogy aki szeretne velünk jönni, illetve megteheti, akkor azt szombat délután 2 órára várjuk ide a templomunkhoz. Vasárnap pedig az istentiszteletünkön Zalatnai István teológiai tanár hirdeti Isten igéjét, illetve ezek a teológusok szolgálnak énekekkel, versekkel és egyéb módon itt közöttünk. Nagyon szépen köszönjük azoknak a családoknak a segítségét, akik szállást biztosítanak a teológus hallgatók számára szombatról vasárnapra virradó éjszaka. Velük még majd egyeztetünk részleteket, illetően telefonon fogom keresni őket. Hordozzuk imádságban tehát ezt a hétvégét, és várunk mindenkit szeretettel. Természetesen az istentisztelettel együttőben gyermekórákat is tartunk lent a gyülekezeti helyiségeinkben, illetve lehetőség van arra, hogy itt a templom szintjén, a babaszobában kicsi gyermekekkel is követhessék a szülők az istentiszteletünket. Most is hirdetem azt, hogy szívesen elviszem az úrvacsorát beteg, idős testvérekhez. Tehát, ha tudunk még ilyen testvérről, akkor tessenek szólni most itt istentisztelet után is, és akkor elmegyek házhoz. Várjuk a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti csendes hetünkre is, amely Bakonybélben lesz most ebben az esztendőben, és az időpontja az július 6-ától 12-éig. Tettünk egy tájékoztatót itt a belső hirdető táblára, tehát egyéb információ ott van rajta, tessenek megnézni. Egész kicsi gyermekektől egészen 99 és 100 éves korig mindenkit szeretettel várunk és hívunk erre a hétre. Húsvéti hírleveleinket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Nem tettük most borítékba, nem postáztuk, de megtalálhatók ott hátul, tehát aki még nem vitt el, kérjük, hogy vigyen el, illetve az utcánkban, vagy a lakótelepen, a házunkban lakó reformátusoknak is kérjük, hogy vigyenek a testvérek, és adjanak nekik is héllevelet. Hirdetem azt is, hogy református egyházunknak nevelőszülő hálózata alakult. Akit ez érdekel, annak írásos tájékoztatót tudok adni, tehát erről most többet nem mondanék, hanem nyugodtan lehet hozzám fordulni, és akkor tudok ebben segíteni. Hirdetem azt is, hogy református egyházunk támogatókat keres egy házaspár, dr. Németh Júlia orvos és férje Pál úr Tamás missziós útjához Észak-Indiába. Egy indiai keresztény missziós szervezet kórházaiban dolgoznának ők most ezen a tavaszon, illetve tavasztól 6 hónapos időtartamig. Indiában nincsen egészségbiztosítás, és ez a missziós szervezet, amely keretén belül ők munkálkodnának, főként brit keresztények támogatásával csökkentett áron, vagy pedig ingyen gyógyítja azokat a betegeket, akiknek nincs egyszerűen pénze, hogy máshol, ahol fizetni kell, ott igénybe vegyék az ellátást. Várjuk személyek, tehát lehet külön is támogatni az ő útjukat, vagy úgy is támogathatjuk, mint gyülekezet. Imádságban is hordozzuk az ő útjukat. Erről is van tájékoztató lap, ugyancsak itt a benti hirdetőtáblánkon néhány darab lehet belőle elvinni, tehát nyugodtan le lehet egyet akasztani, és akit érdekel, az vigyel, és további információkat olvashatunk. Mindezek után pedig még további áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves testvérünknek. Most pedig a 357. dicséretünket keressük meg. 357. énekünknek énekeljük az első és a harmadik verszakát, a harmadikat majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Végezetül énekeljük el együtt a himnuszt. Thank you. áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.